talán emlékeznek, hogy a nyelv különböző rétegeit úgy képzeltük el, mint hát egy épületet, mondjuk így talán, amely a pincétől a padlásig terjed, és így szoktuk mondani, hogy alul van a hangtan, fölül van a jelentéstan, és hát a kettő között van a szigorú értelmevet nyelvtan. Ez teszi lehetővé, hogy ön hall hangokat, és érti, hogy ez azt jelenti, hogy a hűtőszekrényben van még két szendvics. Ugye, tehát erről van szó. A hangokat mindenki hallja, azt is mindenki tudja, hogy mi az, hogy szendvics meg hűtőszekrény, de ha azt a nyelvet nem tudja, akkor a hangok és a jelentés között a megfelelő kapcsolatot nem tudja létesíteni. Hát ezt hívjuk nyelvnek, vagy nyelvtudásnak, vagy kompetenciának. Ahogy a hangok nem tartoznak szigorúan a nyelvtanhoz, úgy a jelentés se tartozik a nyelvtanhoz. Nem véletlenül rajzoltam így. A hangok, hogy nem tartoznak a nyelvtanhoz, azt legegyszerűbben az írás bizonyítja, tehát, hogy más eszközzel is át lehet vinni az üzenetet, nem csak hangokkal. Sőt, a süketnémák jelekkel, kézjelekkel és a mimikával tudják ugyanazt kifejezni. Látszik tehát, hogy a hangok nem szerves részei. A jelentés sem, hiszen ugyanazt a jelentést a legkülönbözőbb nyelvekben megtaláljuk. Bocsánat. Mint azt ma a mai órán meg fogjuk állapítani. A jelentéstant, de idegen szóval szemantikának hívjuk. A szemantika tövében a görög széma szó van, ami annyit jelent, jelentés, jel. Gondoljanak a szemafor szóra, amely ugye jelhordó, azt jelenti valójában jelvivő, jelző. Vagy gondoljanak a poliszémia kifejezésre, több jelentésű szavak esetén. Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a szemantika elválasztandó a grammatikától. Mutatok egy példát. A nyelvben lehet alanyról beszélni, és az alanyról mondhatjuk azt, hogy ki az alany, vagy mi az alany, hát az alany az, aki csinálja. Figyeljék meg a következő mondatot. A templom 1902-ben épült. Ismétlem, a templom 1902-ben épült. Nyilvánvaló, hogy a templom nem csinál semmit ebben a mondatban, mégis a templom az alany. Ismétlem, a templom 1902-ben épült. A nyelvész ugyanis mást hív alanynak, mint a, és most meg kéne találni, hogy ki az, aki most itt a másik oldalon áll, hát talán nagyon általánosan így nevezhetném, hogy a nyelvfilozófus. Ez nagyon hát emelkedetten hangzik, de lássuk be, ezt a mindennapokban is lehet használni. A nyelvfilozófus ugyanis nem az érdekli, hogy én milyen nyelvi eszközökkel valósítok meg valamit, hanem hogy mit mondok. Igaz-e, amit mondok? Honnan érti a másik, amit mondok? Ha én ugyanazt másképp fogalmazom meg, ugyanazt jelenti-e, stb. Figyelem, következő mondat. A templomot 1902-ben építették. Ismétlem, a templomot 1902-ben építették. A nyelvfilozófus azt fogja mondani, hogy ez a két mondat ugyanaz. A nyelvész azt fogja mondani, hogy ez a két mondat radikálisan különbözik. Ismétlem az első mondatot, a templom 1902-ben épült, ugye világos, a templom az alany. Az épül pedig úgynevezett mediális ige, amelyik se nem aktív, se nem passzív, nem a templom épít bármit is nyilvánvalóan, de nem is passzív, mert nincs megmondva, hogy kicsoda. A templom, hogy így mondjam, mintha magától épült volna, ezt hívjuk mediális igének, az aktív és a passzív között félúton áll, ugye ezt jelenti a mediális kifejezés. Második mondat, a templomot 1902-ben építették. Látják, kérem, itt az épít van, és nem az épül, tehát aktív ige van, a templom tárgya a mondatnak, de nincs kitéve. A cselekvő egy általános alany van, nyilvánvalóan ugyanazt jelent. Már most, ami a kettőben ugyanaz, hogy ezt megkülönböztessük, azt mondjuk a propozíció. A propozíció valójában a mondatnak a jelentéstartalma, a propozíció, amivel előállok, hogy így mondjam, amit proponálok. A propozíció mindkét mondatban ugyanaz, de másképpen van kifejezve. A propozíció és a mondat tehát nem azonos. Ha tetszik, a nyelvtan jelentős részben azzal foglalkozik, hogy ugyanazt a propozíciót többféleképpen is lehet mondatba szerkeszteni. Önök idáig feltehetően úgynevezett iskolai nyelvtan tanultak. Az iskolai nyelvtannak a célja pontosan az ellenkezője. Nagyon vigyázzanak mostantól kezdve. Az iskolai nyelvtan célja ugyanis az, hogy megtanítsa a gyerekeket, hogy eltekintsenek a nyelvtantól, és a propozíciót lássák meg mögötte, mert okosítani akarja magukat. Nem a nyelvről akar beszélni. Nyelvtannak hívják, de nem nyelvtan, hanem logikát, szemantikát, filozófiát próbál a nyelven keresztül tanítani. Azt próbálja megtanítani, és ennyiben helyesen cselekszik, hogy a templom 1902-ben épült, és a templomot 1902-ben építették, mondat ugyanaz. Ezt kívánja megláttatni a gyerekekkel. Ez nem kis dolog, mert elvileg, ugye, aki tud egy nyelvet, azt mondja, hogy ez nem ugyanaz a mondat, rámutat arra, hogy ez a mondat ugyanaz. Itt most azt fogom mondani, hogy nem, ez a mondat nem ugyanaz, mert az egyikben a templom az alany, a másikban a templom a tárgy. Milyen ugyanaz a propozíciója? Ha tetszik, a jelentése. Vizsgáljuk meg, hogyan is viszonyul a jelentés a nyelvtan. Vegyünk két állítást. Első propozíció, vagyis állítás, ugye ez ugyanaz, propozíció, állítás. Első propozíció. Az úton ült egy kutya. Hát egy ilyen dobozba fölírom. Első propozíció. Az úton ült egy kutya. Második propozíció. Egy kutya unottan vakarózott. Egy kutya unottan vakarózott. Ismétlem, az úton ült egy kutya, kettő, egy kutya unottan vakarózott. Most az érdekes az, hogy ezt a két propozíciót különböző formákban lehet egy mondatba kapcsolni. Lehet így is hagyni persze, és hát akkor nincs mit mondanunk, mert egy propozíció, egy mondat, ez idáig rendben van, nincs, a nyelvésznek nincs mondani való. De tessék figyelni! Első kísérletem a következő lesz. Az úton ült egy kutya. A kutya unottan vakarózott. Figyelik, hogy mit csináltam? A második mondatban az a névelőt használtam. Ismétlem. Az úton ült egy kutya. A kutya unottan vakarózott. Ezzel a két mondat között kapcsolatot létesítettem, hiszen a második mondatbeli a használatával azt jelzem, hogy ugyanarról a kutyáról van szó. Ismétlem, az úton ült egy kutya, a kutya unottan vakarózott. Ez azonban még nem nyelvtani kapcsolat, írom ide, tehát azt mondja, hogy első példa, az úton, ugye, ült egy kutya, a kutya, és tessék figyelni, unottan vakarózott. Ez még nem mondatszintű kapcsolat, mert a mondaton belül az egy kutya és az a kutya egyformán tökéletes mondatot ad, és a két propozíció még mindig két külön mondatban van. Kétségtelen azonban, hogy van a kettő között kapcsolat. Ez a mondat szintje fölött van, és ez diskurzus szintű kapcsolatnak hívjuk. A két mondatot tehát a diskurzus szintjén kapcsoltam össze. Diskurzus itt annyit jelent, hát a beszéd általában, mondhatom úgy is szöveg tulajdonképpen. Mondhatom tehát azt, hogy szövegszintű kapcsolat van a két mondat között, nem nyelvtani kapcsolat ez még. Hiszen a két mondat, ezt egyébként a helyes írás nagyon logikusan és helyesen azzal jelzi, hogy pontot tesz az első után, és nagy betűvel kezdi a másikat. Ugye a helyes írás igyekszik, hát követni a nyelvnek a természetét. Második kísérlet. Figyelem! Ugyanezt a két propozíciót megpróbálom most egyetlen mondatba foglalni. De még mindig nem sikerül, még úgy fog kinézni. Az úton ült egy kutya. Unottan vakaródzott. Ismétlem. Az úton ült egy kutya. Unottan vakaródzott. Mi történt most? Elhagytam azokat a részeket, amelyek ugyanazok voltak. Második kísérlet, ez idáig ugyanaz. Itt azonban egy nagy nulla van, és helyette csak unottan vakaródzott. Ezt ellipszisnek hívjuk. Ellipszis azt jelenti kihagyás, elhagyás, csökkenés, fogyás, ellipszis. Ugye a mértamba is egyfajta, hát ilyen körszerű idomot ellipszisnek hívnak, mert hogyha, ahogy haladok a széle fele, egyre rövidebb lesz a nem tudom micsodája. Tehát ugyanaz a szó elvileg az ellipszisnek a története, ugyanazért hívják ellipszisnek, de hát a mindennapi életben végül is egészen más jelent. Minden esetre elhagyás hiányt jelent, elliptikus mondat. Ismétlem, az úton ült egy kutya, unottan vakaródzott. Az ellipszis már nyelvtani jelenség, mert csak akkor lehet megcsinálni, hogyha ugyanarról van szó, aki tudja a nyelvet, például a magyar nyelvet, az észreveszi, hogy én elliptáltam az alanyt, és tudja, hogy az ellipszis azt jelenti, hogy visszakereshető az alany, és fejében azonnal visszakeresi az előző mondat alanyában. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy a kettőnek azonos a referenciája. Referencia az a dolog, az a valóságos dolog, például a kutya, amire a szó vonatkozik. Az ellipszis tehát a hallgatónak kifejezi a referenciális azonosságot. Harmadik kísérlet. Az úton ült egy kutya, és unottan vakaródzott. Á, egy mondat lett belőle. Az úton ült egy kutya, és unottan vakaródzott. Ezt hívjuk mellérendelő összetételnek. Három. Az úton ült egy kutya. Ide, hogy a helyesírásban teszünk-e veszőt vagy se, ez engem most egyáltalán nem érdekel. Az egy etikett kérdés, a helyesírás, értik az olyan, mint a kressz, a fizikához képest, tetszik érteni, van gyorsulás, meg sebesség, meg tehetetlenség, ezek, és akkor van kressz. Az nagyrészt összefügg vele, mert nem véletlenül annyi a sebesség határa, amennyi, ugye értik. De ez igazából, hogy mondjam, a fizika tanszéken a kresszel nem foglalkoznak, bár abban a pillanatban, hogy kilépnek, nagyon fontos betartani. Így vagyunk mi a központozással. A központozással itt mi nem foglalkozunk, mert hiszen a központozás hallgatódzik itt az ajtón kívül a Tudományos Akadémia, hogy mi nyelvészek mit állapítunk meg a nyelvről, és megpróbálja hát szerény írásbeli eszközeivel ezt tükrözni, amennyire tudja nyilván. Jó? Tessék figyelni, és unottan vakaródzott. Jó? Mellérendelő összetétel. Az úton ült egy kutya, és unottan vakaródzott. Ugye világos mindenkinek, hogy most azt mutatom be, hogy ugyanazt a két propozíciót, ugyanazt a két tényállást, ugyanazt a két állítást, ugyanazt a két igazságot hányféleképpen lehet nyelvtanilag megjeleníteni. És hogy a nyelvésznek ez az érdekes. Tehát ne örvendezzenek nekem azon, hogy maguk felfedezték, hogy ezek a mondatok mind tök ugyanazok, csak a felszínen valami lényegtelen különbségek vannak, mert engem pont ezek a felszíni lényegtelen különbségek érdekelnek, mert én nyelvész vagyok. Negyedik kísérlet. Az úton ült egy kutya, amely unottan vakaródzott. Az úton ült egy kutya, amely unottan vakaródzott. Az úton ült egy kutya, amely unottan vakaródzott. Ez nem mellérendelő összetétel, hanem alárendelő összetétel, és most már igazából egyetlen mondatom van. Ugyanis az amely unottan vakaródzott, most ide mégiscsak fel kell írnom újra, hogy egy kutya, hogy megmutassam, hogy az egy kutya, amely unottan vakaródzik, most már egy zárójelbe kerül, mert az egy főnévi csoport, amelynek jelzője az, amely unottan vakaródzott. Ugye az, amely unottan vakaródzott, jelzői mellékmondat. Egyszerűen fogalmazva, az egyik propozíciót jelzői szintre szállítottam le, jelzőként fogalmaztam meg, ami eredetileg egy önálló állítás. Tettem ezt azért, mert ugyanarról van szó. A kutya ebben az esetben a fejfőnév lett, és ő neki a jelzőjeként fogalmazom meg azt, amit ő csinál. Figyelem! Az egy kutya, amely unottan vakaródzott, az egy főnévi csoport, ugye világos, hogy az amely unottan vakaródzott, hogy mondjam, az be van dugva a kutyának a óna alá. Az már nem önálló mondatrész. Ez a mondat ugye érthető, az úton ült és alanyból áll, és az alany egy kutya, amely unottan vakaródzott, az egy nagy főnévi csoport. Az úton ült ő. Tulajdonképpen ilyen értéke van. Az érdekes egyébként, tehát most ide nem tartozik, de azért elmondom, hogy ezt vonatkozó névmásnak hívják, és ebből többféle is használatos a mai magyarban. Van amelyik, ezek részben stílusban különböznek, van ami, és van aki. Az akinél más a helyzet, azt lehet mondani, hogy metaforikus, ha én a kutyát élőlénynek, személynek tekintem, az úton ült egy kutya, aki unottan vakaródzott. Ez helyes magyarul, de ez nem ekvivalens. A másik három az nyelvtanilag ekvivalens, és csak stílusában különböznek, az amely elegánsabb, az amelyik talán vulgárisabb, és az ami a neutrális közepes, legalábbis az én használatomban. És végül ötödik kísérlet. Az úton ült egy unottan vakaródzó kutya. Az úton ült egy unottan vakaródzó kutya. Jaj. Elment. Az úton ült egy unattan vakaródzó kutya. Itt már nincsen mellékmondatom se a felszínen, hanem ugye premodifikációt végeztem el, tehát a kutya elé tettem az őt modifikáló, vagyis módosító szerkezetet. Unottan vakaródzó kutya a klasszikus jelzői, melléknévi helyzetet foglalja el. Kicsit lejjebb. Úgy az ötös mondatot bemutatom, tehát, hogy mit mond róla a nyelvész. Na. Az úton ült egy unottan vakaródzó kutya. Tessék megnézni ennek az elemzését. Ugye igazából három eleme van ennek a mondatnak, három összetevője van. Mi a három összetevője? Az úton, az ült és egy unottan vakaródzó kutya. Ezt mondja a nyelvész. A logikus szerint, vagy filozófus, ha nagyon elegáns akarok lenni, ez teljesen mellékes, és ha lefordítanám szlovákra, akkor egyáltalán nem is így lenne, és ha lefordítanám szuahélire, egyáltalán nem is így lenne, de kit érdekelnek a nyelvek bosszantó különbségei, amikor én a logikai hátteret akarom nézni, és ott akkor két komponense van, az egyik, hogy az úton ült egy kutya, a másik, hogy a kutya után vakaródzott. Világos? Ezt tanítja az iskola. Én azonban most ezzel szemben azt mondom, engem pont az érdekel, hogy ez másképp jelenik meg magyarul és szlovákul és szuahéliül, és igaz, hogy két propozíció van benne, ez én is tudom, nagyon érdekes, de azt akarom megnézni, hogy hogy van a mondat megalkotva. Mi a nyelv? Mit csinál? Hogy fejezi ki? És hogy lehet az, hogy öt különböző van a táblán? Tehát akkor nézzék meg, így fogom ugye alapvetően felosztani. Hát világos, hogy miről van szó, van egy határozó, van egy ige és van egy alany. És kérem szépen, akkor ezt szépen így egy ilyen ágrajzon meg tudom mondani, ugye a hierarchikus szerkezetemmel van egy mondatom, amely három ágra oszlik. Ezt ennél bonyolultabban is lehet csinálni, de én most nem csinálom ennél bonyolultabban. És akkor van neki egy határozója, van neki egy igéje, és van neki egy főnévi csoportja. A főnévi csoporthoz odaírhatnám, hogy alany, de ki fog derülni, és semmilyen ragja nincs neki, akkor pedig ő az alany ebben a nyelvben, ugye ez a szabály. A határozó viszont, tessék megnézni, mint oly gyakran, és mint olyan sok nyelvben, egy főnévi csoportból és egy formatívumból áll, a magyarban a formatívumok ragok. Számos más nyelven a formatívumok elöljárók, prepozíciók. Például angolul on the road, ugye magyarul meg az úton, ez megint nyelv specifikus, nagyon érdekes, de tulajdonképpen mellékes, tessék figyelni, tehát egy főnévi csoportom van és egy ragom, és a főnévi csoportot most nem részletezem tovább, hanem emlékeznek ilyen háromszögászom, hogy lehetne tovább, névelő és főnév. Érthető? Sőt, az is mellékes, hogy itt az útnak nincs jelzője, mert lehetne a poros úton ült, lehetne a szomszéd falu felé vezető poros úton, ugye látják a háromszögbe, bármi jöhet, amit ez a nyelv főnévi csoport címe.
Igen, ült.
És főnévi csoport, egy unottan vakarodzó kutya. Lehetne csak egy kutya. És egy unottan vakarodó kutya, kérem, mikből áll a főnévi csoport? Áll egy névelőből. Jó, ez most már tulajdonképpen nem is kell, csak zavaró. Áll egy névelőből, áll egy melléknévi csoportból, és áll egy főnévből. Úgy. A melléknévi csoport pedig, mint a múltkor láttuk, ebben a nyelven és számos más nyelven participiálisan is kifejezhető. Participium ugye az igének a melléknévi igeneve, nem véletlenül hívják melléknévi igenévnek, mert melléknévi csoportot tud alkotni, és az pedig így néz ki, kérem szépen, hogy van egy mondatom, és van egy ó végződésem. Ugye a mondatom pedig unottan vakar. Az ó, az az ó, a mondat pedig, nem részletezem, unottan vakarózni. Lehet helyette bolháit izgatottan keres. Ugye, az is lehetne. A szomszéd faluban vezető poros úton ült egy bolháit izgatottan kereső kutya. Látják, kérem, a szerkezet ugyanaz volna, csak a háromszögeket dúsítottam, azok lefele még egyre ágasabbak és bogasabbak. A jelentéstan, mint talán látják, és mint a legesleg baloldali ábra is mutatja, nem központi kérdése a nyelvészetnek. A jelentéstan ugyanis azt vizsgálja, hogy mire való a nyelv. A nyelvész meg azt vizsgálja, hogy mi a nyelv. Talán meglepi önöket, de azt kell mondani, hogy az orvostudománynak nem központi kérdése, hogy mi az élet, és hogy mire való. Ezzel az orvosok nem foglalkoznak. Nekik az a céljuk, hogy megtanulják, hogy ez micsoda, és hogyan lehet meghosszabbítani, kellemesebbé tenni, milyen okokból akadozik, vagy megy tönkre, és így tovább, de hogy mire való ez az egész, azzal az orvosok, mint orvosok, nem foglalkoznak. A hősi halállal meg különösen nem foglalkoznak. A szaktudós tehát általában az érdekli, hogy hogyan működik a dolog, és nem az, hogy mire való. Igazán az az izgalmas. Sokféle jelentés definíció van, egyik se jó, nem tudjuk igazából. Őszintén meg kell mondanom, nem tudjuk megmondani. Sokféle érdekes definíció lesz körülötte, tessék figyelni. Az első az úgynevezett kognitív jelentés. Minden szónak van, hát legalábbis reméljük, kognitív jelentése. A kognitív magyarul annyit jelent, ismereti. Hát, hogy én ismerem-e azt a dolgot, amire vonatkozik, tudom-e, hogy mire vonatkozik, ilyesmiket jelent a kognitív jelentés. Ez az alapjelentés. Valójában, amit közöl, amire vonatkozik. Tehát szójelentés. Első és legfontosabb a kognitív jelentés. Ezt szokták a szótárak megadni. Tehát krokodilus, zöld színű, nagy testű hüllő, amely, stb. Krokodilus. Első kérdésünk. Kognitíve azonosak-e a következő kifejezések? Figyelem, agnő, idős hölgy, öreg néni, vén banya. Igen. A válaszunk igen. Kognitíve azonosak. Ugyanarra a dologra vonatkoznak, és referenciálisan azonosak lehetnek. Ugye? Érthető. Mindegyik vonatkozhat Özvegy Kovácsnéra. Referenciálisan azonosak lehetnek, tehát a külvilágnak egy valós, azonos objektumára vonatkozhatnak. Ismétlem tehát agnő, idős hölgy, öreg néni, vén banya. Ugye azt pedzegettem, és majd a vizsgán is meg fogom kérdezni, hogy akkor ezek ugyanazt jelentik-e? Attól, hogy ugyanarra az Özvegy Kovácsnéra lehet mindegyiket mondani. És önök azt fogják válaszolni, hogy alapvetően igen, mert a kognitív jelentésük ugyanaz. Márpedig, ha a kognitív jelentésük ugyanaz, akkor szinonimák. Szinonimáknak hívjuk az olyan kifejezéseket, vagy szavakat, melyeknek kognitív jelentése ugyanaz. Na de önök is nagyon jól tudják, hogy ezek nem ugyanazok mégse. Hát akkor miben különböznek? Ugye szándékosan olyan kifejezéseket választottunk, ami között valami mégiscsak erősen különbözik. És az esetünkben a stílus jelentés. Nem csak kognitív jelentés van, hanem stílus jelentés is van. Stílusról akkor beszélünk, ha a kognitív jelentésen belül választási lehetősége van a beszélőnek. Ahol nincsen, ott nem beszélünk stílusról, vagy hát ha tetszik, nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor nulla fokon van jelen a stílus. Tehát mondjuk a korcsolya szónak nincsen stílusértéke, mert a mai magyar nyelvben nincs egy másik kifejezés, amelyiket, szóval ezzel le lehetne cserélni, és más stílusa volna, de az idős hölgynek van, mert lehet vén banyára és öreg némire cserélgetni. Stílusról tehát akkor beszélünk, ha a beszélőnek birtokában van, vagy így szoktuk mondani, ha elérhető a beszélő számára, az ő agyának polcrendszerében, ha elérhető a beszélő számára, egy szinonim kifejezés. A korcsolyához nincs ilyen, de az autóhoz van ilyen már. Például, mert mondhatom személygépkocsi, ugye másik stílusba fog tartozni, mondhatom, hogy verda, tragacs, járgány, autó, és így. Jó. A stílus meg szoktuk különböztetni, az már irodalmi és pszichológiai kérdés, hogy hogy nevezzük a stílusokat, de elmondom, szoktunk beszélni irodalmi, semleges, szoktunk beszélni merev és fesztelen, szoktunk beszélni művelt és műveletlen, és így tovább. Ezek mind ilyen hőmérőszerűen tudnak elhelyezkedni, és skálákon láthatók. meglehetősen szubjektív a beosztás, és hogy ki mit ért, ilyen stílusnak, olyan stílusnak. Nagyon érdekes, de ennél többet erről mondani nem tudom. A következő, amit meg kell alapítanunk, olyan jelentés is van, amelyik nem következik igazán az eredeti kognitív jelentésből, és mégis mindenki tudja. Tessék figyelni, magyarul azt mondom, befogtad a szádat? Befogtad a szádat? Ez ugye kognitíve teljesen világos, hogy mit jelent egy múltidejű kérdőmondat. Befogtad a szádat? De mindenki tudja, hogy ezt nem erre használjuk, hanem arra, hogy mostantól kezdve ne szólalj meg. Ebben az értelemben jövő idejű felszólítás, méghozzá negatív felszólítás, tiltás. Itt különbözik egymástól a nyelvtani elemzés, és ez a másik dolog. Erre is azt szoktuk lazán mondani, hogy jó, azért én tudom, hogy mi a jelentése ennek a mondatnak, hogy befogtad a szádat. Álljon meg a menet. Melyik jelentés? A kognitív jelentése az az, hogy befogtad a szádat. Múltidejű kérdőmondat. Ki kell találnunk egy újat, és ezt úgy hívjuk, hogy illokúció. Az illokúció az az, amit én akarok a mondattal elérni, és amit a többiek is tudnak. Illokúció. Az illokúció, vagy hát jó, illokúciós jelentés, mert akkor ezeket így írtuk, vagy kognitív jelentés, stílus jelentés, illokúciós jelentés. Az illokúciós jelentés csak annyiban érdekel minket, amennyiben mindenki tudja, figyelem. Tehát lehetnek, hogy mondjam, szinte privát jellegű illokúciós megjelenések. Tehát elképzelhető, hogy valaki azt mondja a szerelmének, hernyó például, és ez egyértelműen a szerelmeskedésre való felszólítás, és a partner tisztában van ezzel, és mint ilyet veszi ezt a jelentést. Ez azonban egy szűk körben konvencionálódott használat, ugye látják, hogy miről van szó. Ez a nyelvész így nem érdekel, bár mint példa érdekes, és hogy milyen szűk körben, és hogy most vannak dolgok, amit családon belül tud mindenki, vagy a faluba tudja mindenki, vagy az életkorcsoportban tudja mindenki, vagy a foglalkozási területen, tehát elkezdenek valóban a konvencionáltságnak különböző szintjei meglenni. Azonban én most arról beszélek, amit mindenki tud. Például elkiáltom magam, tűz! Na most, hogyha én egy katonai parancsnok vagyok, és önök ott állnak csőre töltött puskával, akkor az azt jelenti, hogy lőjenek. Ha pedig itt beszalad a portás és elkezd kiabálni, hogy tűz, akkor egész másképpen reagálunk, tudjuk, hogy menekülni kell, mert ég az épület. Ugyanakkor a tűz szónak nem mondhatom, hogy több jelentése van, hogy szónak egy jelentése van, az, hogy tűz. Ezek illokúciós jelentések, ezt a területet a nyelvészet pragmatikának nevezi. Pragmatika ugye világos mit jelent? A gyakorlatiasság, a gyakorlatban való használat. Ismétlem, annyiban érdekel minket, amennyiben konvencionális és az egész nyelvközösségre érvényes. Mondhatok egy angol példát is, az az angol mondat, hogy how do you do? Ugye az nyelvtanilag egy kérdőmondat, és azt jelenti, hogy ön hogyan van, hogyan teszi a dolgait, hogy megy önnek. Szó szerint ön hogyan csinálja, de hát a do angolul ugye ellenni tulajdonképpen. Ön hogy van el, ugye általában. A pragmatikai érték azonban nem az, hanem az, hogy örvendek, hogy megismerhetem. Ugye ilyen bemutatkozáskor mondjuk a how do you do kifejezés, méghozzá merev és hát kimódolt stílus. Tényleg, mint a magyarban az, hogy örvendek, hogy megismerhettem. Ugyanakkor mondjuk angol az, hogy how do you do. Ez a nyelvtani jelentésben nem következik. És hát végül is az érzelmi jelentés a negyedik, hogy a házacska és a házikó között mi a különbség, azt mindenki tudja, megint ide tartozik érzelmi. Érzelmi vagy latinosan emocionális jelentés. Mind a kettő, a házacska meg a házikó, ugye kicsinyítőképző, mégis más az érzelmi jelentése. Az érzelmi jelentés megkülönbözteti a társadalmi csoportokat, és nem biztos, hogy ugyanúgy reagálnak hozzá. Tehát azt mondja, hogy egy ismerősömnek például sorozatban meghaltak a szerettei, családtagok, mindenféle. Annyit járt a temetőbe, hogy a végén azt mondta, megyek a temcsibe. Így mondta. Megyek a temcsibe, ami számunkra meghökkentő volt, mert hát ezt az intézményt nem szoktuk ilyen, hogy mondjam, bizalmas közelséggel emlegetni. Ugyanakkor ez lélektanilag, irodalmilag érthető, mert hát most mit csináljon, ha egyszer muszáj, akkor már jobb így, akkor szeresse meg, aztán jó van, akkor érezze jól magát, és akkor azt mondta, hogy megyek a temcsibe. Ilyen az is, hogy ki hogy reagál arra a mondattípusra, hogy elutaztunk Spanyolba. Van, aki szerint ez utálatos és megvetendő, mások szerint ez éppen, hogy nagyon barátságos és kedves, és mutatja a célország iránti meghitt szeretetet és kapcsolatot. Nyelvtanilag nem tudok mit mondani, mert pontosan ugyanaz, mint az, hogy ittunk egy feketét. Ugye világos? Fekete kávé, fekete... Elhagytam, spanyol ország, spanyol elhagytam. Tehát ez egy teljesen normális nyelvi működés, hogy miért reagálnak erre a társadalom bizonyos csoportjai másképpen, hogy miért érzik úgy, hogy az itt nem egy feketét, az talán semleges, az elutaztunk Spanyolba, az nem semleges. Erre nem tudok válaszolni, de regisztrálom, hogy ezzel kapcsolatban van érzelmi jelentése ennek a kifejezésnek. Ezek szavak vagy kifejezések voltak, amikről beszéltem. Lehetett egy szó, mint a néni, banya, a hölgy, lehetett azonban egy kifejezés is, mint a... mi volt az? How do you do? Meg a befogtad a szádat, meg ezek. Nem beszéltem eddig mondatokról, ugye észrevették. A mondat ugyanis más, mert az egy állítást tartalmaz, egy propozíciót tartalmaz, ezek eddig csak lexikai tételek voltak. A propozícióról igazából csak egyetlen dolgot tud mondani a jelentéstan, igaz vagy hamis. Mert minden további az a komponensein múlik. Tehát a mondat kognitív jelentése, a propozíció, ismétlem, a mondat kognitív jelentése, a propozíció, és hogy a propozíció pontosan micsoda, azt abból lehet megállapítani, hogy kérdés vagy tagadássá alakítás esetén sem változik. Tehát megetted a dinnyét. Megetted a dinnyét? Ugyanaz a propozíció, csak most kérdőformában. Nem etted meg a dinnyét, ugyanaz a propozíció, csak most kérdőformában. Megettem a dinnyét, az nem ugyanaz a propozíció. Ugye világos? Nem ettem meg a dinnyét. Az se ugyanaz a propozíció, mert a kérdés és tagadásba tétel nem indokolja a személycserét. Az már egy másik nyelvtani különbség. A busz tegnap késett. Ez egy propozíció. Késett tegnap a busz? Ez ugyanaz a propozíció. Vajon késett tegnap a busz? Ez is ugyanaz a propozíció. Késett-e tegnap a busz? Ez is ugyanaz a propozíció. Nem késett tegnap a busz? Ez is ugyanaz a propozíció. Ismétlem, tehát a mondat kognitív jelentése a propozíció, és erről csak két dolgot tudunk mondani, vagy igaz, vagy hamis. Úgy szoktuk mondani, hogy a szónak van jelentése. Gondolkozzanak csak egy pillanatra el ezen. A szónak van jelentése. Hát ha valakinek van valamije, akkor az a dolog egy önálló entitás. Mint ha azt mondanám, Máriának van férje. A falnak van színe. Van férj, van szín. Ezeket a dolgokat én absztrahálni tudom, önmagában is tudom szemlélni. Tehát a jelentés, mintha önálló entitás, vagy önálló létező lenne. Ez nagyon érdekes gondolat, mert azt képzeljük igazából, hogy a jelentések azok úgy a levegőbe kavarognak, és a nyelvek így megfogják őket, és egy hangsorhoz hozzákapcsolják. Tehát, hogy a jelentések azok vannak, azt gondoljuk, például, hogy van cseresznye jelentés, és hát aztán melyik nyelv hogyan ezt megfogja és kódolja, így szoktuk mondani, jelentéssel látja el. Ebben azonban egyáltalán nem lehetünk biztosak, mint tudják, mert nem minden nyelven van mindennek megfelelő jelentés. Kifejezni ki lehet mindent, de az nem jelenti azt, hogy van olyan nyelvi jel abban a nyelvben, amelyik tényleg azt a dolgot jelent. Gondoljanak az öcs és báty szavakra, amik például angolul nincsenek. Bár ki lehet fejezni, mert nem érdekes, minden nyelven mindent ki lehet fejezni, a kérdés csak az, hogy milyen hossza. Nézzük akkor most. Az első nézet azt mondja, hogy a jelentés az egy képzet, ami a fejünkben van, egy idea, amire gondolunk, ami megjelenik lelki szemeink előtt, amikor azt a szót halljuk. Tehát a jelentés egyenlő képzet. Ezt mondja a első nézet, és hát kérem szépen azt mondom, akkor mindenki rajzoljon egy háromszöget. És akkor tessenek most gyorsan rajzolni egy háromszöget, és remélem, hogy mindenki ilyet rajzolt. Aki nem ilyet rajzolt, az keresse fel az életviteli tanácsadót. Például, ha ilyet rajzolt, hiszen ez is háromszög nyilvánvalóan, még súlyosabb eset egyébként, ha valaki ilyet rajzolt. Jó, humorizálok, de ugye értik, hogy miről van szó. Tulajdonképpen azt keresgéljük itt, hogy ez nem a jelentést adja meg igazán az, hogy a legtöbb ember a fősőt rajzolja, vagy a főső jelenik meg lelki szemei előtt, hanem ez igazából, ennek van neve, ezt úgy hívják, hogy prototípus. Prototípus, a jellemző, legolyanabb olyan a prototípus. És a prototípussal tényleg lehet játszani, mondjon egy almát gyorsan, és akkor piros alma, és akkor mind klasszikusan vannak mindenre válaszok. Azt mondom, hogy mindenki rajzoljon egy madarat például. Fog-e valaki struccot rajzolni, holott nyilvánvalóan ugye az is madár. Egy ilyen fecskeszerűséget fog rajzolni feltétlenül, holott a tyúk is madár például, és itt. Arra nem válaszol a jelentés egyenlő képzett elmélet, hogy hogy lehet, hogy megértjük egymást. Hát nagyon mások vagyunk. Azért nem mindenki rajzolt olyan háromszöget, mint fönt. Volt, aki ilyet, volt, aki olyat. A képzet azért az túl egyéni. Az tényleg a pszichológiába tartozik. Ráadásul itt a következő kérdés. A gyerek szó milyen képzetet idéz föl? Fiút vagy lányt? Márpedig hát vagy az egyik, vagy a másik. Nincs olyan gyerek, aki ne volna ez vagy az. Mindkettőre egyszerre nem gondolhatok. Mint ahogy nem gondolhatok mind a három szögre se, ami ott fönt van. Hát akkor ez azt jelenti, hogy a gyerek szónak két jelentése van? Hopp, itt kezd a dolog érdekes lenni. Két jelentése van a gyerek szónak? Fiú és lány. Ezt valahogy nem szeretném, ezt legalábbis nem támasztja alá úgy általában a megfigyelés. Megmondom, miből derült ki, hogy nincs két jelentése. Nem lehet csapdát állítani. Tehát azt mondom, hogy a körték lent vannak a garázsban. Lemegyek, sehol nem látok gyümölcsöt, visszajövök, nem találom, hát villanykörték. Ja, villanykörték, hát miért nem azt mondtad? Ugye rendben? Magas volt tavaly az ár, érdekes, én sehol vizet nem láttam. Jaj, nem arról beszélek, sokba kerül. Ja, az ár, miért nem? Ugye érthető? Az udvaron szaladgálnak a gyerekek. Érdekes, én csak lányokat látok. Vagy én csak fiúkat látok. Erre nem lehet azt mondani, hogy félreértés történt. Ugye világos? Mert benne van a kategóriában. Ha én tehát nem tudom becsapni, nem tudom rászedni, nem tudom félrevezetni a hallgatót, akkor nincs két jelentése az. Talán emlékeznek a pap példára is. Ugye mondtuk, hogy az többféle vallásnak a papját jelentheti. Nem lehet azt mondani, hogy én félreértettem volna azért, mert én most református és nem katolikus papról beszéltem. Vagyis a gyereknek, fiúra, avagy lányra való használata nem okozhat olyan értelemben félreértést, mint a körtének az erre-arra való használata, vagy az árnak erre-arra való használata. Ebből azt mondjuk, hogy a gyereknek nincs két jelentése, a gyereknek egy jelentése van. De hogy az ördögbe lehet egy jelentése, ha nem tudom lerajzolni? Hát vagy fütyülője van neki, vagy nincs neki fütyülője. Valahol el kell döntenem. Valószínűleg erről van szó. Nem jó a képzett elmélet, mert a képzetnek prototipikusan tartalmazni kell, hát nem szűnhet meg a derekánál az a gyerek. Feltehetően nem jó úton jártunk, a jelentés ugyanis nyilvánvalóan nem tartalmazza az összes jellemzőit a dolognak, csak a közöseket. Tehát például az, hogy humán személyéről van szó és fiatalról. Méghozzá nagyon fiatal, vagy egy kor alattiról, de a nemet nem tartalmazza. Akkor áttérünk a következőre, amelyik azt mondja, hogy a jelentés az fogalom. A fogalom az azért jobb, mint a képzet, mert a fogalom egy logikai kérdés, és a fogalomból ki lehet zárni bizonyos jegyeket, a képzetből nem lehet kizárni. A fogalomból ki lehet zárni bizonyos jegyeket, például a gyerek fogalmára lehet azt mondani, hogy annak definíciója humán, nagyon fiatal. Kész. Mondjuk. Az asztal fogalmából ki lehet zárni, hogy milyen színű, miből van, és a definícióban csak azt tartozik be, nem is olyan könnyű egyébként, nem tudom, kellően nagyméretű, vízszintes, lappal rendelkező. Na jó, szóval asztal, értik. Kutya. A kutya fogalmából kizárjuk azt, hogy milyen színű, hogy mekkora, hogy hosszú szőrű, rövid szőrű, stb. És marad az, hogy nem tudom én, most tudománytalanul mondom, ugatni képes négylábú háziállat. Vagyis, míg a nézet, azt mondja az első nézet, hogy a képzet ugye az gazdag és tartalmazza azt, ami felidéződik bennünk, személy szerint külön-külön, addig a fogalom alapú azt mondja, hogy éppen ellenkezőleg kevesebb. Ugye mondtam az előbb, hogy a fogalmat ugye tudományosan kategóriának hívjuk, az ugyanaz a fogalom meg a kategória, és a kategóriában egy szemernyivel több definíció nincs, mint amennyi feltétlenül szükséges. Tehát a kutyánál már Isten ments, hogy a színét vagy a szőrének hosszúságát megemlítsük, vagy a háromszögnél bármi más megemlítsünk, mint hogy olyan síkidom, amelynek háromszöge van és egyenes csekk határolja. Na de mi van az úszik szóval? Látják, hogy mennyire más a mai előadás, mint a többi? Csak példálozni tudok folyton, hogy na de mi van ezzel, na de mi van azzal? Ilyen a jelentéstan. Mi van az úszik szóval? Nem túl tág, tényleg csak egy jelentése van, de hát mit jelent? Figyelem. Géza úszik a patakban. Rendben van. Egy láda úszik a vízen. Na jó, hát akkor mit jelent? Hát a víz által hagyja magát vitetni? Hát mondjuk, vagy a vízben mozog, de a láda az mozog a vízben. Hát jó, hozzám képest mozog a vízben. Jó, rendben van. A szoba úszik a víztől. Fiam, mit csinálsz? Az Isten áldja meg, zárd el a vízcsapot, a szoba úszik a víztől. Hát most ez mit jelent? Akkor mozog a szoba a vízben? Dehogy mozog a szoba a vízben, a víz mozog a szobában. Meddig jelenti ugyanazt? Ki üresedik-e túlzottan? Mert ez a fogalommal a baj, hogy a végén az úszik csak azt jelenti, hogy valamit vízzel kapcsolatban csinál. De hát ez meg így túl kevés. Nem tudom. Állapítsuk meg minden esetre, és ez nekünk azért egy kis kiutat fog jelenteni, hogy nem minden szónak van jelentése, Úgy tűnik, hogy vannak olyan szavak, amelyeknek csak funkciójuk van. A névelő például, a az, a kötőszavak, ha, de, ám bár. Ezek valójában olyanok, mint a matematikában az operátorok, a szorzásjel, a mínusz, a négyzetre emelés, a gyök és így tovább, amelyek a tényleges elemek közti viszonyokat fejezik ki. Részei a kifejezésnek, a mondatnak, de önálló jelentésük nincsen. Ezeket funkciószavaknak hívjuk. Sok nyelvben a funkciószavak nem is szavak, hanem toldalékok. Például a magyarban nagyon sok dolog, ami más nyelven funkciószó, az a magyarban toldalék. Gondoljanak az előző példára, on the road, mondja az angol, az úton, magyarul az úton toldalékként van kifejezve. Ez érdekes különbség, de hát ez a jelentésen nem változtat. A kérdés a következő. Ja igen, amik nem funkciószavak, azok a tartalomszavak. Tartalomszavak, ige, főnév, melléknév, határozó szó. Ezek a tartalomszavak, vagy hát egy elegánsabb kifejezéssel lexikális szavak. Lexikális szavak, ez a négy klasszikus szófaj, ige, főnév, melléknév, határozó szó. A többi szavakat be lehet osztani szófajba, de az elég reménytelen, azok nem szófajok, hanem funkciók. Voltak éppen, figyeljék meg, amikor fordítunk egyik nyelvről a másikra, akkor a tartalomszavakat megtartjuk, és vissza lehet keresni a fordításban, a funkciószavakat nincs értelme visszakeresni. Mert nem tudom, hogy azon a nyelven ez így van, vagy nem így van. Tehát ha én magyarról fordítok, és egy önök számára ismeretlen nyelven, odahajolnak fölém, és megkérdezik, és melyik itt a kutya, és melyik az ugat, és melyik a vakaródzik, és melyik az uton, és én meg tudom mutatni. De ha megkérdezik, hogy melyik az a, és melyik az on, arra azt mondom, hogy nem ár, hát ezen a nyelven ez egész másképp van, ezeket a szavakat kár számon kérni rajta. Az a kérdés, hogy van-e a funkciószavaknak jelentése. Például és, van-e jelentése? Mert az előbb ugye azt mondtam, hogy ő csak olyan, mint az operátor a matematikában. Jó, de ott sem mindegy, hogy plusz vagy mínusz. Tehát elvileg az operátornak is van jelentése. Figyeljék meg a következő mondatot. Rockefeller gazdag és becsületes. Illetve Rockefeller gazdag, de becsületes. Hát nagyon más valahogy a nem tudom milyen a két mondatnak a jelentése, de ez mind múlik csak azon, hogy az és a de szócskákat cseréltem le, amelyek nem tartalomszavak és elvileg jelentésük nincsen. Vagy mégiscsak van, mert a kettőből ezt a konzekvenciát tudtam levonni. Most pedig 5 perc szünet következik, még egyszer megemlítem, hogy a praktikus angol kiejtési szótárból még néhány példány kapható itt oldalt. Köszönöm. Beszéltünk erről arról a nézetről, amelyik azt mondta, hogy a jelentés az a képzettel azonos, amely lelkünkben él, a dologról, hogy így mondjam, amely szőröstül-böröstül tartalmazza a dolgot, ennek voltak hátulütői. Akkor átmentünk az ellenkező végletbe, azt mondtuk, a jelentés csak a fogalom, amely a fejünkben él, amely éppen, hogy a leglecsupaszítottabban csak a kategóriális definíciója az illető. Szokták a szótárak megadni, legalábbis hát a, mondjuk az emelkedettebb, az értelmező szótárak. A harmadik nézet azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha a jelentést a jelölettel, a denotátummal azonosítom. A denotátum az a dolog, amelyre vonatkozik a szó. Denotátum az a dolog, amelyre vonatkozik a szó. Ismétlen, ez a harmadik nézet azt mondja tehát, hogy a jelentés talán azonos ezzel, a jelölettel. Jelöletnek hívjuk tehát a denotátumot. Ez például a tulajdonnevénél csodálatosan a citadella szó jelentése valóban nem más, mint az az épület, amelyre vonatkozik. Egyedi tárgyak, személyek esetében ez teljesen megfelel. Ez az elmélet azt mondja, a közneveknél persze hát akkor a dolgok osztályai felelnek meg ennek, és ez megfelel a szófajok hagyományos definíciójának, tehát ugye a főnév az egy dolog, az ige az egy cselekvés, a melléknév egy tulajdonság, ugye ebből jönnek ezek az iskolából jól ismert kategóriák. Na most a probléma tulajdonképpen az, hogy vannak szavak, amiknek nincs jelölete. Hát mondjuk a néhai amerikai elnök, John F. Kennedy, ilyen nincsen a valóságban, hát ő rég meghalt. Ez azt jelentené-e, hogy ennek a szónak nincs jelentése? Mert van neki jelentése, nagyon is lehet róla beszélni. Vagy vegyük a tündér szót. Hát mondhatjuk azt, hogy a zoológiai tanszéken meg fogják mondani nekünk, hogy tündérek nincsenek. Ergo ez azt jelenti-e, hogy a tündér szónak nincs jelentése. Jó, menjünk tovább, mert még érdekesebb a kísérlet. Bekérdezzük, hogy van-e sárkány. Azt fogják mondani, hogy sárkány sincsen. Á, most jön a baj, mert ha a tündérnek nincs jelentése, és a sárkánynak sincs jelentése, akkor a tündér meg a sárkány ugyanazt jelenti. Igaz? Mert nulla egyenlő nulla. Márpedig hogy lehet az, hogy a tündér és a sárkány egészen másnak érezzük, ha egyszer ennek sincs jelentése, meg annak sincs jelentése. Hát két üres dobozról nem mondhatom azt, hogy a tartalma egészen más. Ergo, nem igaz az, hogy a jelöletnek egyáltalán léteznie kell ahhoz, hogy egy szónak jelentése legyen. Nem igaz, hogy a jelöletnek, a denotátumnak léteznie kell ahhoz, hogy egy szónak jelentése legyen. Sajnos. Továbbá. Nem tud ez az elmélet...
...különbséget tenni, bár az, hogy az elmélet, hogy mondjam, így előáll ezzel, az nekünk hasznos, mert meglátunk belőle dolgokat. Ugye mindegyik elméletek könnyű az, hogy nem jutsz a másság, de olyan
problémákat vet föl, amit csak ő rajta keresztül láthatunk, és közelebb visz minket, hát talán a megoldáshoz, vagy legalábbis ahhoz, hogy értsük, hogy mit nem értünk. Ugyanis Napóleon egyfelől, az első francia császár másfelől. Ugye ez a két dolog, hát most a mindennapi életben azt mondanám, ugyanazt jelenti. Napóleon az ugyanaz, mint az első francia császár. Ha ugyanazt jelenti, lehet-e egy mondatban alany és állítmányként őket egybefogni? Fölveszem a kabátomat. Fúj a gép. Fúj a szellőző. Lehet-e őket egy mondatban összefogni? Lehet-e azt mondani, hogy Napóleon az első francia császár? Értelmes mondat ez? Vagy Napóleon volt az első francia császár, most mindegy. Vagy Napóleon nem más, mint az első francia császár. Igen, ez egy értelmes mondat. Hát akkor mégse egészen ugyanaz a jelentése, mert hát ha valaminek ugyanaz a jelentése, azt nem lehet alanyállítmányba foglalni, mert a mondat üres lesz, úgy fogják hívni, hogy tautológia. A tautológia olyan mondat, ami nem mond semmit, mert önmagába visszatér. Például a mi kutyánk ebb. Ez igazi tautológia, mert ez nem mondott semmit. Ha tetszik, erre mondjuk azt, hogy hát kétszer ugyanazt mondta. A mi kutyánk ebb. Ennek a mondatnak a tautológikus voltából bizonyítva látjuk, hogy a kutya és az ebb, az nem csak, hogy ugyanarra a dologra vonatkozik, nem csak, hogy a denotátuma ugyanaz, de ugyanazt jelenti. Ugye értették? Igazi szinonimá. A Napóleon és az első francia császár ugyanarra a dologra vonatkozik.
Szerintem, de
nem ugyanazt jelenti, hiszen különben nem lehetne őket értelmes mondatba foglalni. Vagyis a Napóleon és az első francia császár nem szinonimák, és nem ugyanazt jelent. Csak ugyanarra vonatkoznak. Referenciálisan azonosak, de szemantikailag nem azonosak. Ez abból is látszik, hogy azt,
hogy Napóleon az első francia császár, minden nyelven le lehet fogni.
És értelmes mondat lett. De az, hogy a mi kutyánk ebb, azt egyáltalán nem lehet más nyelvre lefordítani, ha csak azon a nyelven nincs véletlen ugyanígy, kutya és ebb, teljesen szinonim szavak. ugyanúgy, ugye Csehország fővárosa és Prága, és itt tovább, ezeket végig lehet játszani. De a disznó meg a sertés, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a disznó kolbász a sertésből készült, mert az tautológia. Jó, végül a negyedik nézet megpróbál mindezekből kibújva egy másik aspektust megnézni, és azt mondani, hogy a jelentés az tulajdonképpen az illető elem használati szabálya. Hát ez elég sem.
Az illető
elem használati szabálya. Na jó, ebben benne van az is persze, hogy mire lehet rámondani, hogy asztal és mire nem. Mire lehet rámondani, hogy kutya és mire nem. Az illető elem használata. Tehát például ugyanabban a környezetben jelenik meg. Ugat a üres hely. Ugat a üres helyre, be lehet tenni kutya, ebb.
Ekkor azt jelenti, hogy ezeknek a használata ugyanaz.
De hát erre önök azt mondják, miért azt is lehet mondani, hogy ugat a főnököm, de én rá se hederítek. Ebben igazuk van, de természetesen további kísérletekre van szükség, ahol már kiderül, hogy a főnököm és a kutya mégsem ugyanaz lesz, mert a főnököm nem írta alá a szerződést, ott már nem mondanám, hogy az ebb nem írta alá a szerződést, a kutya nem írta alá a szerződést, mondanám, de más jelent, és így lassan kikristályosodna, hogy a kutya és az ebb az mindig ugyanott jelenhet meg a többi szavak.
És hát ezt a beszélőnek.
Jó, ez nagyon szép és rendben van, és ezzel kikerültük a valóságra való kínos utalásokat, mert ugye semmi sem kellemetlenebb a nyelvésznek, mint a valósággal való kapcsolat. Mi a nyelvvel szeretünk foglalkozni, és nem a valósággal. Minket nem érdekel, hogy 2x2 az 5 vagy 4, mert az is jó magyar mondat, hogy 2x2 az 5, az is jó magyar mondat, hogy 2x2 az 4, és én azzal nem kívánok foglalkozni, hogy ez igaz-e vagy sem, mert a nyelv az nem olyan. De még mindig a Rockefellerrel bajba kerülök, mert az és a de között nem fogok tudni különbséget tenni a használat szerint, mert pontosan ugyanott jelenhet meg mindig a kettő. De a Rockefeller gazdag és becsületes, Rockefeller gazdag, de becsületes. Igen. Jó, erre mondhatják önök azt, hogy na-na-na, János és Géza megérkezett, azt lehet mondani, János de Géza megérkezett, azt nem lehet mondani. Jó, de az más környezetben van, mert az nem mondatok között áll. Hát jó. Az igazság az, ez alól azzal tudunk kibújni, hogy azt mondjuk, hogy a funkciószavakat valójában nem használjuk. A funkciószavak azok részt vesznek a használatban, és a következő példát tudom fölhozni. Szokták-e önök használni a mobiltelefonjuk billentyűjét? És hát tulajdonképpen nem. Hát nem szoktuk. Mi a mobiltelefont szoktuk használni a billentyű nyomkodásával, kétségtelen. De az valahogy nem a helyes kifejezés, hogy hát én már 2 hete nem használom a mobiltelefonom billentyűjét. Ugye? Akkor, azt csak akkor mondjuk, hogyha valami szokatlan dolog van, tehát azt mondjuk, hogy szegény megbénult, és tud beszélni, de nem tudja használni a mobiltelefon billentyűt. És ezért, tudom én, a fejem elé kell tenni a párnára, és akkor tud bele beszélni, és hallja, amit mondanak. Ugye értik? Sajátos helyzetekben természetesen van ilyen, de hát ez ugyanolyan, mint a metanyelvi, hogy azt mondom, hogy ha még egy de elhangzik a szádból, akkor én kimegyek a szobából. Hát ugye érthető, ezek metanyelvi megnyilvánulások, érdekesek, de nem ide tart. Mondhatjuk tehát, hogy voltak éppen, hogy mondjam, a funkció szavaknak a jelentése, az a funkciójuk, nincs nekik egyéb jelentésük. A billentyű az nem való másra, mint hogy nyomkodjuk. A mobiltelefon az való valamire arra, hogy beszéljünk rajta másokkal és telefonáljunk. A mobiltelefont lehet használni. A billentyűt nem lehet használni, a billentyűnek csak funkciója van. Valami ilyesfajta metaforával próbáljuk ezt megközelíteni. A szójelentést általában csak egymáshoz képest tudjuk megadni. Nagyon-nagyon furcsa. A nyelvnek a csapdájában vagyunk, nem tudunk kimenni belőle. Nem tudjuk igazából, hogy a nyelven kívül mi van. Nézzenek meg bármilyen szótárt. Azt mondja, hogy az öcs, az ugye a bágyhoz képest van definiálva, az a, az egyhez képest, a tud, az ismerhez képest. Ezt csinálja a szótár, ezt csinálja a nyelvoktatás. Annyira érdekes, kérem, hogy nemmel például miket lehet előhívni. Tehát ki az, aki nem öcs? Erre azt fogják a legtöbben válaszolni, hogy az bágy. Holott lássuk be, a világban rengeteg dolog van, ami nem öcs. De mégis, ugye, hogy oda kocsizik a finyán. Ki az, aki nem gazdag? Erre nagyon sokan azt fogják válaszolni, hogy szegény. Holott egyáltalán nem nyilván, van a közepes nívónél. A legtöbb ember ugye se nem gazdag, se nem szegény. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy aki nem gazdag, az szegény volna. Ki az, aki nem fiatal, az öreg. És így tovább. Még olyan meglepő dolgokat is lehet csinálni, hogy mi az, ami nem a nap? Ugye sokan azt válaszolják, a hold. Érdekesen meddig lehet elmenni ezzel, és hogy mi párosodik mivel az embereknek a fejében. Fehér, mondja az értelmező szótár, a frissen hullott hószíne. Ez van. És így körbe-körbe-körbe megyünk ezen belül, nem tudunk ebből kijönni. Lenézés, a sajnálatnál negatívabb, a megvetésnél enyhébb érzelem. Igaz, egyébként nagyon finom, és tényleg, ugye? Ismétlem, lenézés, a sajnálatnál negatívabb, a megvetésnél enyhébb érzelem. Sajnál, lenéz, megvet. Valóban így van. De nem tudok jobbat mondani a lenézésre, mint ezeket. Ráadásul a szemantika igazán nem nyelvspecifikus. Egy csomó dolog, amit elmondtam, akkor is igaz volna, ha most nem magyarul tartanám az előadást. Lehet, hogy nem minden nyelvben van sajnál, lenéz, megvet, ellenőrizzék például otthon, hogy az oly gazdag angol nyelvben megvannak-e ezek, vagy az érzelmekben is, talán éppen a negatív érzelmekben, oly gazdag szláv nyelvekben megvannak-e ezek a kategóriák, sajnál lenéz megvet. De attól még ezek léteznek, hogy van-e véletlenül szó rá azon a nyelven, vagy csak. A jelentés nem elég ahhoz, hogy nyelvi ténynek tekintsük. Tessék csak figyelni. Van-e a magyarban hímnem és nőnem? Hát persze, mondom erre. Én bika és tehén, férfi és nő, apa és anya. Hát mi ez, ha nem hímnem és nőnem? Erre önök azt mondják, hogy na, álljon meg a menet. Ez referenciálisan igaz lehet, ezek a szavak biológiailag hím, illetve nőnem egyedekre vonatkoznak. A jelentése még az is lehet, hogy tényleg az, de ettől nem biztos, hogy abban a nyelvben ez tény, hiszen akkor azt is mondhatnám, hogy a magyarban például vannak prímszám nevek a magyar nyelvtanban. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, és így tovább. Igaz az, hogy az imént felsorolt szavak prímszámoknak a neve? Igaz. Igaz az, hogy a magyar nyelvtanban akkor 82. paragrafus a prímszám nevek címen felül. Nem igaz, mert nem mutatnak sajátos nyelvi viselkedést. A prímszám nevekről a magyar nyelv nem tud. A bika, tehén, apa, anya, nemi különbségről a magyar nyelv nem tud. Tehát az a tény, hogy valamely nyelvben kifejezhető valami, az nem jelenti azt, hogy annak a nyelvnek van az a kategóriája. Hiszen, tessék csak belegondolni, minden nyelven mindent ki lehet fejezni. Ekkor a következne belőle, hogy minden nyelven van hím és nő, nem? Hát hiszen nincs olyan nyelv, ahol bikáról, tehénről, apáról és anyáról ne lehetne beszélni. Az tehát, hogy valamely nyelvben X dolgot jelentő szavak annak, nem jelenti azt, hogy X dolog része annak a nyelvnek. Meg fogom kérdezni például, Hát talán még nem idén, de azért már most megmondom, hogy meg fogom kérdezni előbb-utóbb, hogy van-e az angolban például jövő idő. Tessék ezen elgondolkozni. Én nem azt kérdezem, hogy ki lehet-e fejezni angolul, hogy valami holnap fog történni. Ugye nyilván nem ilyen hülyeséget kérdezek, mert minden nyelven mindent ki lehet fejezni. Én azt kérdezem, hogy van-e jövő idő az angolban. Erre önök azt válaszolják, hogy hát igen, mert van ilyen, hogy I will go, van a will szócska. Na ja, mondom én erre, a will szócskának az a jelentése, hogy majd, ez igaz, de mivel tudja bizonyítani, hogy ez jövő idő? Attól még, hogy a will szócska jövő időre vonatkozik, hát akkor primszám nevek is vannak az angolban, mert a 1, 2, 3 azok primszámokra vonatkozik. Amíg nekem be nem bizonyítja, hogy ez nem csak attól jelenti a jövőt, hogy azt jelenti, hanem valahogy olyan is, addig én nem hiszem el, hogy van a angolban jövő idő, és kétségtelen egy szócskának a használata még nem garantál semmit. Hát persze, azt jelenti, hogy majd. Hát igen. Jó. Nézzük egy kicsit az értelmetlenségeket, az is hozzá segít a jelentés tanulmányozásához. Háromféle értelmetlenséget érdemes megkülönböztetni. Egy. Az aglegény barátom szereti a feleségét. Ismétlem, az aglegény barátom szereti a feleségét. Ez értelmetlen mondat. Az értelmetlenség oka nem az, hogy ezek a szavak ne volnának jók, vagy ne jelentenének mindenfélét, amit kell, hanem logikai értelmetlenségről van szó. Ellent mondanak egymásnak az igazságfeltételek. Ismétlem, az aglegény barátom szereti a feleségét. Logikai értelmetlenség, mert az igazságfeltételek ellent mondanak egymásnak. Ez a mondat ugyanis. Vagy akkor igaz, ha van neki felesége, hát ugye, mert csak akkor szeretett. Vagy akkor igaz, ha nincs neki felesége, mert csak akkor lehet aglegény. Az eleje tehát csak akkor lehet igaz az aglegény barátom, ha olyan valakiről beszélek, akinek nincs felesége. A mondat második fele, szereti a feleségét, csak akkor lehet igaz, ha olyan valakiről beszélek, akinek van felesége. Mivel egyszerre ez nem lehet igaz, hogy nincs is felesége, meg van is felesége, az igazságfeltételek ellentmondása miatt a mondat értelmetlen. Kettő. Olyan értelmetlenség is van, például vegyünk három magyar szót, és tegyük egymás mellé, hogy, hegy, hagy. Ezek értelmes és létező magyar szavak. Ez azonban nyelvi értelmetlenség, hogy, hegy, hagy. Nyelvi értelmetlenség, mert az igazságfeltételek hiányoznak. Nincsenek igazságfeltételei ennek a mondatnak. Nem lehet megmondani, hogy ez mikor igaz. Hogy, hegy, hagy, ennek nincsenek igazságfeltételei. Az igazságfeltételek hiánya miatt nyelvi értelmetlenség áll szemben. És végül a legérdekesebb fajta. Tapsikoltak a jázminok. Tapsikoltak a jázminok. Ez kényesebb kategória nekünk, vaskalapos és rideg nyelvészeknek, Horger professzornak és nekem. Ez is értelmetlenség. Méghozzá úgynevezett külvilági értelmetlenség. Itt az igazságfeltételek világosak. A tapsikoltak a jázminok mondat akkor, és csak akkor igaz, ha a jázminok valóban tapsikoltak. Mivel olyan helyzetet nem tudok elképzelni, hogy a jázminok tapsikoltak, ezért a mondat hamis. Nincs olyan elképzelhető kontextus, amelyben ez valóban megtörtént. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ez hazugság. Ugye így hívjuk a külvilági értelmetlenséget, amelynek igazságfeltételei világosak, csak nem teljesülhetnek. A kreatív és poétikus nyelvhasználat, és ez nem kell költőnek lenni, a mindennapi életben is lehet, a kettő között természetesen játszik. És metaforikusan sok mindent lehet mondani. Tehát igenis lehet azt mondani, hogy a hallgatóim ugráltak örömükben, amikor bejelentettem, hogy... És valaki mondhatja, hogy kérem, videó felvételt készítettem a tanteremről, ön hazudik, mert a hallgatói nem ugráltak örömükben, hanem ültek a helyükön és vigyorogtak. Ebben az esetben azt mondom, hogy metaforikusan használtam valamit, a metafora és a hazugság közötti határvonal, ha van egyáltalán, rettenetes érdekes. Tehát ha én azt mondom, hogy Géza egy víziló, ugye értik, hazudtam, hát valószínűleg igen, mert Géza egy homo sapiens. De metaforikusan indokolható volt a kiterjesztés. A vízvezeték szerelő szájából hallottam a következőt. Azt mondja, kibontotta a falat, azt mondta, ez a vezeték döglött, mondta. Jó. Rendben van, hát nem folyik benne a víz, nem él, nem végzi el tevékenységét. Már ez is metaforikus, ugye az élő vezeték, hiszen a életet akkor én kiterjesztem egy berendezésnek, egy gépezetnek a működésére. Jó, mint a telefon, él a vonal. De, és most jön az érdekes, kibontotta a másikra, azt mondta, ez még döglöttebb, mint a másik. Ez még döglöttebb, mint a másik. Na most ez furcsa, hiszen azt képzelnénk, hogy a döglöttségnek nincsenek fokozatai. Hogy a döglött az ugye fehér-fekete, élő, élettelen, 0-1 viszonyban van egymással, vagyis hogy kizáró ellentétek. Ám de metaforikusan ő fokozta. És egy irodalmi példa. Azt mondta, hogy szűz, hát én ennél szűzebbet képzeltem. Azt mondta, hogy szűz, hát én ennél szűzebbet képzeltem. Ugye megint látjuk, elvileg a szűz olyan, mint az előző példák, az élő döglött, tehát valaki vagy szűz, vagy nem szűz. Nyilvánvaló megint metaforikusan lehet fokozni, és lehet egyfajta életvitelt, viselkedéstípust, fellépést, és így tovább mögé elállni. Igen ám, csak van egy mondat kategória, aminél nem lehet megállapítani, hogy igaz vagy hamis. Tessék figyelni. Az ülést ezennel megnyitom. Az ülést ezennel megnyitom. Hogy lehet megállapítani, hogy ez igaz vagy hamis? Hiszen az igazság feltételek azt jelentenék, hogy a külvilágnak valamely eseményével össze kell mérni, és meg kell alapítani, hogy annak megfelel. Tehát visszamegyek egy lépést, én azt mondom önöknek, esik az eső. Önök megállapítják, kinéznek, hogy ez megfelel-e a valóságnak, és ennek megfelelően megállapítják, hogy igazat mondtam-e vagy sem. De ha én azt mondom, hogy az ülést megnyitom, nincs, amihez összehasonlítsák, hiszen az ülés megnyitásának a ténye, az maga ez a mondat volt, hogy én kimondtam ezt. Érthető? Ez a mondat maga volt az esemény. Az ülést megnyitom, mondta a professzor, de nem nyitotta meg az ülést. Hát ez értelmetlenség. Ugye világos? Esik az eső, mondta a professzor, de nem esett az eső. Utálom magukat, mondta a professzor, de nem utált minket. Ugye ezek mind stimmelnek, vagyis hazugságnak minősítem az ő mondatát. Az ülést megnyitom, mondta a professzor, de nem nyitott. Megígérem, hogy holnap 5-kor itt leszek, mondta, de nem ígérte meg. Nincs ilyen. Hát ha egyszer azt mondta, hogy megígérem, akkor megígérte. Az lehet, hogy nem tartotta be, de ez most nem ide tart. Vagyis vannak dolgok, amikor a mondat kimondásával tulajdonképpen megcselekszem egy dolgot, amelyet máshogy nem lehet megcselekedni. Ez a lényeg. Az ülést nem lehet megnyitni másképp, mint hogy én közlöm, az ülést megnyitom. Ígéretet tenni nem lehet másképp, mint hogy én ezt a szót kimondom. A bíróságon például ítéletet hirdetni csak úgy lehet, hogy én kimondom, hogy a bíróság önt ezennel 5,5 év szabadságvesztésre ítél. Érdekes, hogy utána azt is szoktuk mondani, kimondták az ítéletet. Az ítélet azzal ítélet, hogy kimondják. Ha nem mondják ki, akkor hiába írnak le valamit egy papírra, az ítélet nincs kimondva. Klasszikusan ilyen a házasságkötés. Lehet nagyon szeretni egymást, lehet 6 gyereket csinálni, de ha nem jelenik meg egy bizonyos időpontban, egy bizonyos helyen, és nem mondja azt, hogy igen, akkor nem kötött házasságot. Hiába minden. A házasságkötés, így szoktuk mondani, beszédaktus. Beszédaktus. Szemben a nemi aktussal, amely kísérheti, avagy nem kísérheti, ez tulajdonképpen mellékes, házasságkötésnek a beszédaktust hívjuk. És innen az összes felsorolt elméletekre, vagy hát példákra, ez kiterjed, bocsánat, az összes felsorolt példákra kiterjed. Az ígérés beszédaktus. Mert egy aktus, amelyet csak beszéddel tudok létrehozni. Nagyon érdekes például, hogy nem lehet valakit becsmérelni a becsmérel ige használatával. Nem lehet azt mondani, hogy én magát becsmérlem. És kimegy és azt mondja, hogy képzeljétek el, óra alatt becsméreltem. Ugye, milyen érdekes? De lehet például megdicsérni valakit a megdicsér ige használatával. Lehet azt mondani, én magát megdicsérem. És kimegy és azt mondja, képzeljétek, megdicsért. Ugye, milyen érdekes? Ettől kezd a nyelvész a dolog iránt érdeklődni. Mert úgy látszik, hogy vannak bizonyos igék, amelyek végrehajtják azt a dolgot, megdicsérem, és megdicsértem, megígérem, és megígértem, és vannak bizonyos dolgok, amelyek nem hajtják végre a dolgot, becsmérlem, és nem becsméreltem. Azokat az igéket, amelyek végrehajtják azt a dolgot, performatív igéknek hívjuk, performatív igéknek, mert hogy ők performálják, elvégzik, eljátszák, elővezetik a dolgot, hogy így mondjam, lezajoltatják a dolgot, ezek a performatív igék. Fogadók például jellegzetesen performatív ige. Ugye a fogadást úgy tesszük, hogy azt kimondjuk, hogy akkor fogadok veled ennyiben és ennyiben. Különböznek a nyelvek abban, hogy mi performatív ige és mi nem. A magyarban például performatív ige az üdvözöl. Lehet valakit üdvözölni azzal, hogy ezt az igét kimondom. Üdvözlöm Géza. Mondom, és ezáltal üdvözöllem. Géza nem fogja azt mondani, hogy képzeljétek, nem köszönt. Míg angolul például hiába van ilyen ige, to greet, üdvözölni, ha én valakinek azt mondom, hogy I greet you, Charlie, akkor így rám néz, hogy te mikor, vagy miért, vagy miről beszél, vagy hogyan. Vagyis ezzel az üdvözlés aktusát angolul nem lehet elvégezni. Ez így már mindjárt kedvesebb a nyelvésznek. Tehát, ha adott nyelven belül valamelyik igék performatívak, mások nem azok, ha egyik nyelvben ez az ige performatív, a másik nem az, akkor nekünk mindjárt van teendőnk, van mit leírnunk, akkor ez nem puszta nyelvfilozófia, nem pszichológia, nem logika, hanem innentől kezdve a nyelvészet. Hiszen a logikus nem tud erre mit mondani, hogy az egyik nyelven miért így van, miért úgy van, ez már az én területem. Azt kell tehát mondanom, hogy beszédaktus az, amelyik maga a cselekedet által jön létre. Nem lehet igaz vagy hamis, ugye, hiszen ő maga az, mert nem referál semmire, nincs denotátuma. Valamijei vannak neki, és azokat úgy hívjuk, hogy sikerességi feltételek. Sikerességi feltételei vannak. Sikerességi feltétel az, hogy jelen időben és egyesztem első személyben legyen. Jelen időben és egyesztem első személyben. Tehát az, hogy üdvözöltem Géza, az már nem jó. Jelen időben és egyesztem első személyben kell. Sőt, a sikerességi feltételhez az is hozzátartozik, hogy ne kérdésre adott válasz legyen. Tehát például ön azt mondja, professzor úr, és mit tetszik majd csinálni, amikor belép a terembe a konferencián? Professzor erre azt válaszolja, az ülést megnyitom. Ezzel nem nyitottam meg az ülést, mert a sikerességi feltétel tönkretette azt, hogy kérdésre adott válaszolt. Azt kérdezem a titkárnőtől, Marika, mit szokott maga csinálni minden nap, amikor én bejövök az irodába? Rám néz, azt mondja, üdvözlöm, tanár úr. Világos? Ezzel nem üdvözölt, válaszolt a kérdésemre, hogy ő mit szokott csinálni minden reggel, amikor lát nekem. Ezt angolul is lehet mondani. What do you do every morning? When you see me, I greet you, professor, mondja. Ugye láthatóan ezzel nincs baj, hiszen ez egy rendes referenciális mondat, nem beszéd aktus. A mondatok tehát normális esetben, vagy általában referálnak valamire. A külvilág valamely tényállására vonatkoznak, és ahhoz összemérve igaz vagy hamis voltuk megállapítható. Tapsikoltak a jázminok, ez sajnos hazugság, mert a jázminok nem tapsikoltak. A mondatoknak egy kis része hallatlanul érdekes, mert nem referál a külvilág tényeire, hanem ő maga egy tény, egy aktus, ezeket hívjuk beszédaktusoknak, és azok az igék, amelyek egyes szám első személyben erre alkalmasak, az ígér, a dicsér, és így tovább, azok a performatív igék. Köszönöm szépen, ennyi volt.